Nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlt testvéreket, érdeklődőket, akik meghívásunkat meghallották, komolyan vették és elfogadták erre a mai estére, amelyen a Világegyetem előadás következő sorozatában dr. Erdélyi Judit testvérünk, gyülekezeti tagunk fog beszélni arról, hogy mi az igazság a relaxációról, amely tavasz óta pro és kontra nagy port és nagy vitát kavart. Csendesedjünk el a mi Urunk előtt, hiszen mi az ő jelenlétében vagyunk, és az ő jelenlétében szeretnénk vizsgálni dolgokat, ezért először énekeljünk egy éneket, a 370. dicséret második versét, ez biztos kívülről is megy, a 370. dicséret második verse, te szentségnek új világa, igédnek vezél útjára. Csöndesedjünk el egy rövid imádságra. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy adtad magad váltságul sokakért. Köszönjük, hogy azért jöttél erre a földre, hogy megkeressed és megmentsed, ami elveszett. Azért jöttél, hogy kivondd a mi lábunkat a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állítsd azokat. Azért jöttél, hogy mindazokat, akiket az Atya kiválasztott, megkerest, elhívt, megigazítsd, megszentelt, megdicsőítsd. Hálás a szívünk, hogy ma is tart ez a kereső munka. Hálás a szívünk azért, hogy ígéd és szent lelked által ma is sok helyen keresed az elveszettet, hirdettetik az evangélium, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Köszönjük azokat, akik meghallják, ellenállhatatlan hívásodnak engednek. Szemükben könny keletkezik és megkérdik, hogy mit kell akkor cselekedjünk. Áldunk téged, Urunk, hogy csodálhatjuk ezt a nagy munkádat. És megvalljuk neked, Urunk, hogy olyan zűrzavaros világban élünk, amikor sok-sok minden igyekszik akadályozni ezt a munkát, és az ige tisztaságát is befolyásolni. Kérünk téged, Urunk, erősíts meg bennünket. Irányítsd figyelmünket arra, hogy sziklaszilárdan kell állnunk a te igédnek a talaján, ígéreteidnek, drága kincsein, és köszönjük, hogy aki Krisztuséi, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami az üdvösségükre nézve szükséges. Add, hogy ne is keressük máshol, csak Krisztusban. És add, hogy semmilyen más tudomány ne hatoljon be a mi elménkbe, lelki világunkba, egész valunkba, hanem csak az íge üzenete, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ezért köszönjük, hogy a te néped zengheti a megváltottak hála énekét. a megszabadultak énekét, amelyet ott is zengünk majd, hófehér ruhában, kezünkben majd pálmaágak, és dicsérjük a megöletett bárányt, aki nem aranyon és nem ezüstön váltott meg bennünket, hanem drága véren, szeplőtelen és hibátlan vérén. És köszönjük, hogy a hívők vérébe rejtve tiszták, szabadok, elválasztottak. A hívőknek más törvényeik vannak, más uton járnak, és egyre esedezve kérik, jöjj el, Uram Jézus. Vágyunk veled lenni, Urunk. Engedd meg, hogy ma este is a te jelenlétedben legyünk. Engedd meg, hogy meghódoljon előtted a mi lelkünk. Meghajoljunk, és keressük a te akaratodat. Kérünk, áld és szenteld meg azért ezt az órát, ami számunkra. Ragyogtasd fel a te utadat, Urunk, előttünk, amelyen járnunk kell. Kérünk, hogy erősítsd meg erre az előadót is. Kérünk, áld meg mindannyiunkat, hogy előtted hódoljunk és neked engedjünk. Amen. Egy igét hadd olvassak alkalmunk előtt a mai újszövetségi ige szakaszból, bizonyára többen olvasták már az itt levők közül a második tesszalonikai levél második fejezetének 13. versétől Isten igéjét, ezt olvasom fel én is. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, ti érettetek, atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a lélek szentelésében és az igazság hitében. Amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, ami Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által tanítattatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. Szép igét kaptunk erre a mai napra. Az új fordításban úgy van, hogyha valaki azt olvassa, hogy tartsátok meg a hagyományokat, de itt az új fordításban, a legújabb fordításban nagyon szépen van benne, hogy a tudományt. Tehát itt ez a szó, ami itt szerepel, a tanhagyomány, a parancsolat, a rendelkezés. Istennek parancsa, rendelkezése, tana, ha tetszik, és nem tehetünk és nem is akarunk más tenni, csak ehhez akarunk ragaszkodni. Ezen állunk, ezért vagyunk reformátusok a szó szoros értelmében, és nem tág értelmében, mert életünknek, hitünknek egyetlen zsinórmértéke Isten igéje. Ez alapján szeretnénk mindent megvizsgálni, ami jó, azt megtartani, ami nem, azt pedig nem megtartani, hanem elvetni. Isten áldja meg tehát a mi mai együttlétünket. Szeretettel köszönöm meg Erdély Juditnak, hogy vállalta ezt a mai estét. Isten erősítse meg őt a szolgálatra, és adja szájába az ő igéit, hogy róla tudjon bizonyságot tenni, és Krisztust tudja hirdetni nekünk. Isten áldása legyen esténken. Tessék, szeretettel várunk.
Szeretettel köszöntök minden érdeklődött és megjelentett, és ahhoz, amivel Géza kezdte, vagy amit mondott, ahhoz azt szeretném hozzátenni, hogy abban a fordításban, amiben én olvasom a naponta a Bibliát, egy revidált károlyi, ez az utolsó mondat szakasz úgy hangzik, hogy erősítsen meg a beszédben, a tudományban és a beszédben. Az előadásomat egy Fülle Lajos négyszorossal szeretném indítani, azért, mert úgy találtam, hogy nagyon jól kifejezi a mai témánkkal kapcsolatban a helyzetünket és az esélyeinket. Ennek az a címe, hogy kötél felett, kötél fölött. Korunk mélységei fölött utunk kifeszített kötél, a kegyelem hálója véd, így haladunk hazánk felé. Lehetséges, hogy most itt a jelenlévő között is még vannak olyanok, sokan olyanok közöttünk, akik nem tudják és nem hiszik el, hogy az emberiségnek ez a gyakorlata életveszélyes, mondhatjuk örök életveszélyes, amikor különböző okkult technikákat gyakorol. Ezek között, az okkult metodikák között valóban semmi más nem nyújt nekünk útmutatást, csak a Szentírás. A Szentírásban az Isten kijelentett akarata, és kizárólag a kegyelem hálója az, ami meg tud minket védeni. Az előadásnak az eredeti címe, amivel meghirdettük ezt az alkalmat, kicsit pongyolán így hangzik, hogy mi az igazság a relaxációról. Ugye azóta egy picit ezen a címen változtattunk, és ma jött ki a nyomdából az a kicsit részletesebb és kicsit bővebb tanulmány, amiből most az előadás hangzani fog, és ez azokat, akiket érdekel, megvásárolható az előadás után. Az előadásomnak én egy alcímet is adtam, ez az alcíme, hogy a lelki immunhiányos állapot egyik okozója. Ma már tudjuk azt, hogy a testünk védelmi rendszerének az elégtelensége az egy nagyon súlyos betegség, úgy hívják, hogy AIDS. Mint látni fogják a testvérek, a nem csak testi AIDS létezik, hanem létezik lelki AIDS is. Ennek a mai témaválasztásunknak az apropója az, hogy ma Magyarországon immár a Nemzeti Alaptanterv részévé lett az, hogy az iskolákban a gyerekeket a relaxációra tanítják, és a relaxációt gyakoroltatják velük. Ugye ugyanolyan felmenő rendszerben, ahogy tavaly az első és ötödik osztályokban rendszeressé vált a heti öt testnevelési óra, ugyanígy azokban az osztályokban is, ahogy tulajdonképpen a hittant és alternatíváját az erkölcstant is bevezetik ilyen felmenő rendszerbe, ugyanígy azokban az osztályokban, ahol heti 5 testnevelési óra van, 30 percet, heti 30 percet kívánnak szánni a relaxációnak a tanítására és a gyakoroltatására. Ugye sok kedves hívő testvér is mindjárt azt kérdezte én tőlem, hogy tudom-e én azt, hogy mit fed ez a dolog egyáltalán, hogy nem akarunk-e mi ágyúval lőni a szúnyogra. Mert lehet, hogy igaza van azoknak a körülbelül hetente megjelenő cikkeknek a Magyar Nemzetben is, amelyek azt mondják, hogy nincs itten semmi rosszról szó, csupán stresszoldást elősegítő mozgásos játékokról van szó, és különböző légző technikákról. Hát azt gondolom, hogy a stresszoldást elősegítő mozgásos technikákkal nekünk világon semmiféle problémánk nincs. Én mondjuk a légző technikákkal már nem egészen így vagyok. Ugye a több mint 40 éves orvosi pályafutásom alatt túl sok betegtől hallottam azt, hogy a jóga, kérem szépen, az csak egy légzőtorna. A jóga csak egy légzőtorna. Tehát lássunk világosan, és ma az internet korában könnyű helyzetben vagyunk, hiszen csupán be kell írni a keresőbe ezt a szót, hogy Diák Relax Program, és már is tudhatjuk, hogy miről van szó. Ugye kiderül, hogy a Magyar Relaxációs és Szimbólium Terápiás Egyesület részvételével került kidolgozásra a program, mely a tanárok és a diákok relaxációs képességének a fejlesztésére irányul. És azt is olvashatjuk, hogy mit foglal ez magába. Magába foglalja az autogén tréninget, a progresszív relaxációt, mozgásmeditációt, stresszkezelést, a szimbolikus gondolkozást, mesemunkát és így tovább. Nekem úgy tűnt, hogy ez azért több, mint a stresszoldást szolgáló mozgásos játékok. Tehát nekünk az a kérdésünk, hogy valójában mi is a relaxáció és a meditáció, vajon valóban semleges és ártalmatlan lazító techniká, vagy esetleg mégis valami többről, valami másról van szó. A testvérek hallhatták, hogy már így az előadás kezdetén is mint szinonimákat, mint ikerszavakat használom a relaxáció és a meditáció szót, és ehhez nyugodtan hozzátehetjük harmadikként az autogén tréning kifejezést is, mert remélem, hogy az alkalom végére mindenki egyet fog érteni velem abban, hogy ezek bizony a 21. század fogalmai szerint ikerszavak, szinonimák. Ebben az egész kérdésben az első, amit szeretnék világossá tenni, hogy mi is a relaxációnak a klasszikus eredeti jelentése, és itt is rögtön azzal a megtévesztő trükkel találkozunk, amivel minden alternatív módszernél is találkozunk, és a testvérek között biztos sokan tudják, hogy én immár 25 éve foglalkozom az alternatív módszereknek a bibliai és orvosi kritikájával. Tehát létezik egy megtévesztő trükk, amikor egy ismert, közismert és jól körülhatárolható fogalmat egy másféle tartalommal töltenek meg. Mert mit is jelent a relaxáció klasszikus értelemben? Ugye lazítást jelent, sportjellegű mozgással, dinamikus és ritmikus mozgással egybekötött kikapcsolódást és pihenést, ami valóban stresszoldó hatású. És ha belegondolunk, tulajdonképpen az iskolai testnevelés óráknak ez is a célja, az alapvető célja, hogy a gyermekeknek a testedzése mellett kikapcsolódást, levezetést, lazítást jelentsen a komolyabb tudományokból, a komolyabb tantárgyakból, azért, hogy a következő komolyabb tanórákon is jól tudjanak, fegyelmezetten tudjanak koncentrálni. Tehát ez a relaxációnak a klasszikus fogalma és klasszikus tartalma. Ma is még sok kedves keresztény csupán így érti és így gondol a relaxációra, és ezért is mondták nekem, amikor először ezzel a témával napjainkban foglalkozni kezdtem, hogy hát hiszen imádkozni se lehet anélkül, hogy elcsendesedünk, és ez alatt értik az ő fogalmaik szerinti a klasszikus értelembe vett relaxációt. De mit jelent a relaxáció szó ma? Ugye erre is jellemző az, hogy jelentésváltozáson ment át. Tehát a relaxáció az távol-keleti pogány vallásokból átvett lelki gyakorlat, pontosabban a zen buddhizmusból és a hinduizmusból átvett lelki gyakorlat, mégpedig egy olyan lelki gyakorlat, amelynek a célja, hogy a test és a lélek teljes csendjét úgy éri el, hogy az ember közben kapcsolatot teremt a természet feletti világgal, közelebbről az adott vallásnak az istenségeivel. Tehát ez az eredete, ez a gyökere a relaxációnak, legalábbis annak, amit ma ez alatt a szó alatt értenek. Természetesen a fejlett nyugatra ez vallástalanított formában érkezett, ugye senki semmilyen istenről vagy vallásról nem beszél. A technika közben alkalmazott mantrák ugyan hindu istenségek nevei alkalmasin, de ezekkel a mai ember mit sem törődik, egyáltalán nem érti. És változatlanul a relaxációban kínált dolgoktól várja a lelkének a békességét, mert tévesen azt gondolja, hogy ezt a békességet a tudata kikapcsolásával, az önmagunkba fordulással érheti el. Az iskoláinkban bevezetni kívánt, írtam én még ide néhány héttel ezelőtt, ma már tudjuk, hogy bevezetett relaxáció, vizualizáció, fantázia utazások a szerzőik szerint a stresszoldást, a lazítást szolgálják. A valóságban azonban hipnózis technikák, mert a más hipnózis és relaxációs módszer szakértők szerint, akik most éppen nem hallatják a hangukat, ezek bizony hipnózis technikák, és ilyen értelemben, ha a gyökerüket nézzük, világnézetileg sem semlegesek. Tehát súlyosan sértik a hit és a vallásszabadságot, és a gyermekek jogai és méltósága elleni erőszak új és kifinomult formái. A Biblián tájékozódó emberek hívő keresztények szerint, többek szerint is, akik én hozzám hasonlóképpen gondolkoznak, azt gondoljuk, hogy ez tulajdonképpen egy ellentámadás a keresztény hit annak a bevezetése ellen. Ugye először úgy röppent föl a hír, hogy kötelező lesz az iskolákban, mint ahogy nem lehet elvégezni az általános iskolát matematika tanulás nélkül. Aztán újabb hírek jöttek, én magam is a saját szememmel és fülemmel hallottam az oktatási államtitkárnak a nyilatkozatát, miszerint természetesen nem lesz kötelező, csak ajánlott, és majd lesz alternatívája. Ugyanarról soha nem volt szó, hogy mi lesz az alternatívája. Én gondoltam, hogy talán az agykontroll, de mire elkezdődött az iskola, azóta kiderült, hogy mégiscsak kötelező. Amikor még azt gondolhattuk, hogy talán választhatunk, a jó hiszemben az ember azt mondhatja, hogy a kormányzatunk az felnőtteknek nézi a népet, akinek van elég ismerete és döntő képessége, hogy el tudja dönteni, hogy mit akar. Van kellő ismerete. De az igazság az, hogy még az élő hitű keresztények között is keveseknek van ezzel a témával kapcsolatban kellő ismerete. A kellő ismeret valahol ott kell, hogy kezdődjön, hogy tudjuk azt, hogy milyen világban élünk. És ezt tulajdonképpen a Biblia mondja el nekünk. És ebből tudjuk, hogy mi egy olyan világban élünk, ahol a látható és a láthatatlan teremtett anyagi világot egy természetfeletti transzcendens világ veszi körül. És még azt is megtudjuk a Bibliából, hogy ennek a természetfeletti világnak, ennek is két emelete van, két tartománya van, ugyanúgy, mint a teremtett világnak, a teremtett anyagi világnak, hiszen tudjuk, hogy a teremtett anyagi világnak is van egy láthatatlan része, gondoljunk például a rádióhullámokra. Ugyanígy a természetfeletti világnak is két tartománya van, az egyik az Isten szent világa, ahol idézőjelben mondom, az Isten tartózkodik a szolgálatára rendelt angyalokkal, és létezik az alsó emelet a bukott angyaloknak, a démonoknak és az ördögöknek a világa. És hogyha megfigyeljük az ábrát, akkor az is kiderül, hogy a mi teremtett anyagi világunkból két ajtó nyílik a transzcendens világba. Az egyik ajtó a Jézus Krisztusba vetett hiten, Jézus Krisztus kereszt áldozatába vetett hiten át nyíló ajtó, ami minket az Istenhez vezet és az Istennel köt össze, és a másik minden egyéb módszer és praktika, ami a természetfeletti világgal próbál kapcsolatot teremteni, az kizárólag a szellemi démoni világban nyílik, úgy is mondhatjuk, hogy a transzcendens világ negatív tartományában nyílik. A Biblia azt is tanítja nekünk, hogy ilyen kölcsönös keresések vannak. A Bibliából tudjuk azt biztosan, hogy az Isten keresi az embert. Hogy az Isten keresi az embert, és szeretne vele megbékülni. De azt is tudjuk a Bibliából, hogy a démonvilág is kapcsolatot keres az emberrel, sőt azt is tudjuk, hogy az ember is keresi a kapcsolatot a természetfeletti világgal, illetve Istennel, de azt már nem tudja, vagy nagyon sok ember nem tudja, hogy az Isten nem közelíthető meg bármilyen úton, mert az ember tőle, a Szent Istentől a bűntorlasz elválasztja. Ezért van az, hogy a különböző pszichotechnikák során elért misztikus tapasztalatok és élményekről nagyon sokan azt hiszik, hogy ezek Isten élmények, és az Istennel találkoztak, de az előző ábrából is világosan láthattuk azt, hogy ezek kizárólag a szellemi démoni világhoz való kapcsolódásnak a következményei. Igen ám, de mi most az iskolai relaxációról beszélgetünk, ki beszél itt kapcsolatteremtésről. Hát nyilván a posztmodern ember nem keres kapcsolatokat nagyon a természetfeletti világgal. Nem gondolom, hogy a azok a pedagógusok, akik ezeket a gyakorlatokat fogják vezetni, kapcsolatokat keresnének, a gyerekek pedig pláne nem. Manapság az ember a szóban forgó technikák útján valami egészen mást keres. Szabadulást keres a stressztől, az agressziótól, gyors regenerálódást, gyors pihenést, hatékony pihenést, vagy hatékony tanulást, békességet, boldogságot keres, és ezt annál is inkább teheti, és így teszi, mert a, vagy úgy mondom inkább, hogy annál is kevésbé tudatos a kapcsolatkeresés és kapcsolattalálása, mivel a Magyarországon ma hangot kapó pszichológusok egyszerűen ezt a kapcsolatteremtésnek még a lehetőségét is tagadják. Ugye, a módszerüket tudományosnak állítják, de hogyha látni fogjuk, ez a tudomány, ez csupán annyit jelent, hogy tagadják a természet feletti jelenségeknek a létezését. És így van ez a pedagógiában bevezetett lazításos módszerekkel is. Nagyon sokan valóban el sem hiszik, hogy a gyermekeknek a könnyebb kezelhetőségét, fegyelmezhetőségét, kiegyensúlyozottabb voltukat, agresszivitásuk megelőzését, a tanulás jobb hatékonyságát, vagy a stresszoldás célzó relaxációs módszerek kapcsolatfelvételt eredményezhetnek. Mielőtt itt tovább mennék a kapcsolatteremtésnek a vonalán, mivel én váltig állítom, hogy itt kapcsolatteremtésről van szó, szeretnék zárójelbe egy kis kitérőt tenni a stresszel kapcsolatban, mert én azt állítom, hogy az, aki a meditációs módszereket ajánlja a stressznek az oldására, az sajnos semmit sem tud a stressznek az élettanáról. Ugye, amit ma a köznyelvben stressznek hívunk, az tulajdonképpen már a rossz stressz, a káros stressz, az alkalmazkodási mechanizmusát kimerített, túlhajtott embernek a reakciója, és tudnunk kell, hogy ennek mi a biokémiai háttere. Ugye, ez arról szól, ez azt jelenti, hogy a szervezetünkben kórosan felszaporodnak a saját belső szabályozószereink, az úgymond stresszhormonok, a katekolaminok, amik ilyen pozitív, tulajdonképpen dopingszerek, és ezek felszaporodnak, és végül is mind ezek magyarázzák a stressznek minden egyes tünetét. A feszültségérzéstől, szorongásérzéstől kezdve, az alvászavarokon át, a szapora szívműködést, a gyomorfekének a keletkezését, elegészen a szívinfarktusig és az agyvérzésig. Tulajdonképpen a kórosan felszaporodott stresszhormonok, katekolaminok okozzák. Én azt állítom, hogy aki a stressznek a kezelésére, megoldására a relaxációt gyakoroltatja, az tulajdonképpen úgy takarít, mint az az asszony, aki gondosan összegyűjti a lakásba a szemetet, és ahelyett, hogy kidobná, besöpri a szőnyeg alá. Tehát én azt állítom, hogy tüneti megoldásként sem megoldás a meditációs technikáknak az alkalmazása, hiszen a további fizikai nyugalomnak az önmagunkra elértetése, az nem oldja meg a stressznek a következményeit. Ugye? Attól várhatunk megoldást, a stressznek az ellensúlyozását, hogyha tudunk egy olyan módszert, amivel a felhalmozódott kóros katekolamin szintet gyorsan csökkenteni tudjuk. Tehát valami olyan módszerre van szükség, ami felgyorsítja ezeknek az anyagoknak a gyorsabb lebomlását és kiürülését, és erre való a különböző dinamikus mozgások. Tehát a stressz valóságos ellensúlyozása életmódszerűen végzett dinamikus mozgás révén lehetséges, legyen az szobabicikli, szabadban való kerékpározás, úszás, futás, aerobik, még az idősebb embereknél a tempós gyaloglás is megfelel, ami aminek az eredményeként gyorsabban le fog bomlani a felhalmozódott, korosan felhalmozódott szimpatikus izgató anyagok, és ezzel megoldódik a számunkra a stressz. Tehát a stressz a 21. században valóban egy égető kérdés, de az én véleményem szerint sem az autogén tréning, sem az agykontroll nem fogja ezt megoldani. Ugye azt mondtam, hogy az ilyen pszichotechnikákat alkalmazóknak sokszor vannak olyan misztikus élményeik, amik meggyőzik őket arról, hogy létezik a természet feletti világ. De a 21. században, sőt már a 20. század második felében is különös módon a természettudományoknak a fejlődése is ebbe az irányba mutatott. A 20. századi agykutatás meglehetősen meglepő dolgokat fedezett fel, mégpedig azt, hogy az embernek van vevő készüléke a természetfeletti világ adásainak a fogására. Tehát megdőlt az a materialista felfogás, ami szerint még én is az egyetemen tanultam, miszerint az agy termeli a lelkünket valahogy úgy, ahogy a nyálmirigyek nyálat termelnek, és amikor az agy meghal, az agy elpusztul, akkor ezzel megszűnik a lélek is, és nincsen semmi az anyagi valóságon túl létező szellemi, lelki lélek lény. Ugye a 20. század végi agykutatás azt találta, hogy az agy az valóban egy igen bonyolult kompjúter, de ez a kompjúter, mint ahogy egyetlen kompjúter sem, nem öntevékeny. Tehát önmagában nem tud dolgozni, hanem egy láthatatlan központból irányítják, és ez a láthatatlan irányító központ tulajdonképpen az embernek a lelke, a személyisége, ez a szellemi lelki én, és ez tulajdonképpen ez a tulajdonosa és jogos használója az agyunknak, és ugyanúgy, mint a kompjúter vagy a zongora, az agyunk akkor működik, hogyha a lelki-szellemi énünk játszik ezen a billentyűzeten. Egy másik hasonlat szerint az agyunk olyan, mint a rádió, amely alapvetően és egészséges esetben a saját lelkünknek az adását fogja. De kiderült, hogy az agyunknak a finom antennái érzékenyé tehetők arra, hogy más szellemi hatásokat is érzékeljen és fogjon. Tehát ez azt jelenti, hogy más szellem is használhatja az agyunknak az antennáit, idegen adást is képesek vagyunk fogni, és hogyha ez így igaz, akkor sok elmegyógyászati tünet is közelebb jön hozzánk, jobban megértjük, amikor valaki kényszergondolatokról számol be, vagy öngyilkossági késztetéseket tapasztal. És az agykutatás is azt találta, hogy az agyunknak a finom antennája, az agyunk felvevő képességét, az többféle módszerrel is lehet fokozni. És ezen módszerek közül az első, az tulajdonképpen a passzív meditáció, a módosult tudatállapot, vagy transzállapot. Ugye a módosult tudatállapot, vagy passzív meditáció az egyfajta éber tudatállapotot jelent, amikor nincs teljesen kikapcsolva a tudatnak a kompjútere, mint ahogy alvás közben ki van kapcsolva, hanem egyfajta éber tudatállapot. Ugye az agykontrollnál ezt úgy is magyarázzák, hogy tulajdonképpen az alváshoz vezető egyik fázist nyújtják ilyenkor meg, amikor az agy éber állapotban van, de két alapvető funkciója, az elemző gondolkozás és az akarat az blokkolt. És ennek az elérésének a módja a relaxáció vagy a meditáció. És itt megint azzal a trükkel találkozunk, hogy a meditáció is egy jelentésváltozáson ment át. Ma már egészen mást jelent, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, ugye? Mindannyian a meditáción azt gondoljuk, hogy az elmélkedést jelent, valami gondolkozást, tudatos foglalkozást egy adott témával, akár az Isten igéjével is, De ma a meditáció mást jelent. Ma a meditáció azt jelenti, hogy valaki a racionális gondolkozását megpróbálja kikapcsolni, arra koncentrál, hogy ne koncentráljon semmire, hogy kiürítse magából a tudatos gondolatokat, és arra, hogy az akaratát kikapcsolja. A módosult tudatállapot elérésének különböző útjai vannak, különböző elnevezéseket használnak. Ahogy mondtam, ezt az agykontroll alfába menésnek, vagy szintjére süllyedésnek nevezi, de ugyanide vezet az autogén tréning, azután a relaxációs nyelvtanulási módszerek, mert rájöttek arra, hogy ebben az éber tudatállapotban az ember agyának a memória készsége az jobb, és ide vezet a jóga is, vagy különböző légzési meditációk, sőt, ide vezethet például egy gyertyalángra történő hosszas koncentrálás, amit tudjuk, hogy több vallásnak a gyakorlatában megvan, keresztény felekezetek gyakorlatában is megvan, például ilyen a tezei gyakorlat, de nem kell tezeig elmennünk, mert Magyarországon a Noszvai Elengedés Házában is van ilyen gyakorlat. Az elmúlt évtizedekben a keresztények között is nagyon gyakran sok keresztény gyülekezetben, és ez egyaránt érvényes a katolikus és protestáns gyülekezetekre, az imádság helyett a meditációt kezdik használni, és ezt különböző szép nevekkel nevezik el, például hívják kontemplációnak, vagy csendimának, vagy nevezik összpontosító imának, centering prayernek, vagy légzési imának. Ugye itt van egy kép, ami egy ilyen légzési imát ábrázol, hát elég különös, ha imádságnak gondoljuk. Tehát a keresztények között is a meditáció nagyon elterjedt, és ilyen neveken gyakorolják. A relaxációnak, a meditációnak a célja, függetlenül attól, hogy hindu, buddhista, iszlám vagy keresztény meditációról van szó, a célja a test és lélek teljes csendje, a stressznek a leépítése, tulajdonképpen ennek a megváltozott tudatállapotnak, a transznak az elérése, ahol egy újfajta érzékelés jelenik meg. Ahhoz, hogy valaki ezt a módosult tudatállapotot, a transz állapotot elérje, ez a racionális gondolkodásának a kikapcsolása szükséges, ami egy stresszes 21. századi embernél nem is olyan egyszerű. Ehhez kell tulajdonképpen a hipnózis vagy önhipnózis, szuggesztió vagy önszuggesztió. Ugye az autogén tréning vezetésénél a gyakorlat vezető diktálja ezt, hogy te hogyan lazítsad el magadat, és tulajdonképpen ez egy ilyen hipnózis, de amikor valaki ezt önállóan csinálja, ez akkor is megoldható. A leglényege ennek, mondjuk amikor valaki önállóan csinálja, akkor 15-20 percig csukott szemmel ül, tulajdonképpen az mindegy, hogy milyen testhelyzetben, és úgymond mantrákat, varázsszavakat motyog, monotonon ismétel bizonyos szavakat. Ugye az eredetibe ezek hindu istenségeknek a nevei, de például a kontemplációs imánál ezek bizonyos imaszavaknak a monoton ismételgetését jelenti, amit tudjuk a Biblia alapján, hogy ez idegen a Bibliától, és a Jézus Krisztus, amit mondott ezzel kapcsolatban, az imaszavaknak a monoton ismételgetése, de lehet egy pozitív gondolat is. Én például egy internetes portálon találtam ezt, hogy hogyan is lehetünk boldogok. Azt ajánlja, hogy reggel csukott szemben mondd el magadnak, hogy ma velem valami jó történik, és ha már legalább egy hete gyakorlod ezt, akkor meg fogod tapasztalni, hogy a tudatodnak, a gondolatainak valóban teremtő hatalma van, és csupa jó dolog fog veled történni. Vagy hasonló ennek a módosult tudatállapotnak az eléréséhez vezet az egyszerű katolikus légzési ima, aminek a során belégzéskor valaki azt gondolja, vagy mondja, hogy Jézus, kilégzéskor pedig az, hogy Krisztus. És a diák relaxnak az ötlet gazdája azt mondja, hogy hát micsoda nagyszerű, csak ennyi, csak ezt kell tennünk, ezt kell gyakorolnunk, és kitisztult állapotba hozhatja a lelkünket. Azt gondolom, hogy kommentár nélkül is érzékeljük, hogy ez bizony már az Isten káromlásnak a határát súrolja. A módosult tudatállapotban, amikor ezt az ember eléri, megnyílik, úgy mondják, hogy egy ismeretlen forrásból származó, de inspiráló gondolatok, érzések, sejtések, információknak a befogadására. Engem nagyon megragadott itt, hogy ez ismeretlen forrásból származik. Hát elfogadunk mi bármit is ismeretlen forrásból? És hogyha emlékeznek a testvérek arra, az ábrára az elején, hogy milyen világban is élünk, akkor közel sem olyan ismeretlen ez a forrás. Ugye? Mert két forrás lehetséges, vagy az Isten világából, ahova Jézus Krisztuson átvezet az út, kizárólag a belevetett hiten át, vagy pedig a szellemi démoni világ, ahova különböző praktikákkal, az okkult pszichotechnikákkal is be lehet hatolni. Amikor valaki eléri ezt a módosult tudatállapotot, akkor eredményképpen kellemes, máskor kellemetlen, sőt esetleg horrorisztikus, misztikus tapasztalatokat él át. Nagyon sokan mondják azt, hogy ilyenkor ilyen kellemes, színes fénylátásokat következnek, majd ezután megjelenik ez a belső tanácsadónak nevezett valaki, aki általában eligazítja őt a problémái közepette. A transz állapotnak az elérése, ahogy mondtam, egy felnőtt esetében, egy stresszes felnőtt esetében nem könnyű. Ugye agykontroll tanfolyamot végzettek, mondják el, hogy sokan akár egy hónapig vagy 6 hétig is gyakorolják azt, mire ezt a bizonyos alfa szintet megtapasztalják. Azonban azt tudjuk, hogy a gyermekeknek a relaxációba, passzív, módosult tudatállapotba vitele a sokkal könnyebb, mint a felnőtteké. Tehát, hogyha egy felnőttnek az alfa szint megtapasztalására esetleg egy hónapra is szüksége van, kisgyermekek esetében esetleg a második gyakorlat során már a módosult tudatállapotba lehet őket vinni. Nézzük meg azt, hogy ahogy mondtam, keresztény gyülekezetek a meditációval kezdik felcserélni az imádságot, hogy hogy is van egymáshoz a meditáció és az imádság. Ugye a meditációról, amit eddig elmondtam, is világos, az befelé irányul, egy tulajdonképpen egy belső utazás, aminek az a célja nem a rajtunk kívülálló Istent szólítja meg, hanem önmagában próbál felfedezni valamilyen Istent, vagy Isteneket, és ez az elképzelés, vagy ez a felfogás, az mindjárt azonosságot is tételez fel az Isten és az ember között, mint hogyha nem volna köztünk a bűntorlasz, mint hogyha ez ilyen egyszerű lenne, hogy az ember a Szent Istennek a színe elé kerülhet. Tulajdonképpen mögött az egész felfogás mögött a ma legnépszerűbb istenkép van, a panteizmusnak az istenképe, amely egy személytelen Istenben hisz, ami mindenben benne van, és az emberben is létezik egy ilyen isteni szikra, és ezt a bennünk rejlő istenséget kell a meditáció által felszabadítani, megtapasztalni és átélni. Az imádsággal viszont mi történik? Ugye az imádságban a keresztény ember az Istent keresi, szólítja meg, aki az emberen kívül van, és tudjuk, hogy ez a Bibliában magát kijelentő Istenünk, a mi Istenünk, az egy szent Isten, aki a bűnös emberrel nem lép kapcsolatba tulajdonképpen a saját érdekében, mert hogyha úgy, ahogy vagyunk, a Szent Isten jelenlétébe kerülnénk, akkor rögtön elpusztulnánk, hanem csak Jézus Krisztus helyettes áldozatára tekintettel lép kapcsolatba velünk. Másrészt az imádság az soha nem engedhető meg egy ilyen passzív tudatállapotban, az nem imádság. Ugye amikor mi keresztények esetleg este imádsággal fejezzük be a napot és belealszunk, az már nem igazi imádság, hiszen az igazi imádság az józan és aktív tudati állapotot kíván, mert jól megfogalmazott szavakkal fordulunk az Istenhez. Ugye elmondjuk a hálánkat, elmondjuk a dicsőítésünket, megvalljuk a bűneinket, elmondjuk, megfogalmazzuk a gondjainkat, a problémáinkat, a kéréseinket. Tehát azt mondhatjuk, hogy a meditáció soha és semmilyen szinten nem cserélhető fel az imádsággal. Ugye eddig azokról a lehetőségekről beszéltem, hogy az ember eljuthat ebbe a passzív tudati állapotba, megváltozott tudati állapotba, vagy talán így értjük a legjobban, hogy transz állapotba, de ez elérhető akkor is, hogyha valaki semmilyen módon nem keresi azt tudatosan, például ide vezethet egy hosszas tévénézés, vagy ide vezet a mai monoton zenének a hallgatása, ami pontosan ugyanúgy hat ránk, mint a mantráknak az ismételgetése. És hasonló módosult tudatállapotot hoznak létre a kábítószerek is, ugye, mivel hogy fokozzák az agyunk antennáinak a fogékonyságát. Tehát ez az első lépcső, az agyunk antennáit érzékenyé teheti, és a következő lépcső, amit úgy mondunk, hogy aktív meditáció. Ide tulajdonképpen a vizualizáció tartozik, amit ma elegánsan imaginatív képi terápiának neveznek, de bárhogyan hívjuk is, az mindenképpen az ősi sámánizmusnak az alapmetódusa. Ugye ennek a során arra szólítják fel az illetőt, hogy a képzeletének a képernyőjén jelenítsen meg valakit, akárkit, egy családtagját, múltbeli személyt, történelmi személyt, akár Jézus Krisztust is. Amennyire én tudom, igen gyakran és sokan szeretik Jézus Krisztust vizualizálni, őt megjeleníteni, és természetesen ízlés szerint. Akinek a szőke, kékszemű emberek a szimpatikusak, a szőke, kékszemű Jézust jelenít meg a képzeletek képernyőjén, akinek a fekete hajú, fekete szemű szimpatikusabb, az fekete hajú és fekete szemű Jézust jelenít meg, és gondoljuk, hogy ez természetesen nem a mi Jézusunk. Jézus a Bibliában beszélt más Jézusokról is, de a mi Jézusunk, a feltámadott Jézusunk, az a mennyben van, az Atya jobbján ül, nem fog a mi képzeletünk képernyőjén megjelenni. Vagy az öngyógyításnak a során önmagadat képzeld el egészségesen. Hogyha mára-mára az ízületeid eldeformálódtak, akkor képzeld el magadat olyannak, amilyen egészségesen voltál. És akik ezt gyakorolják, én számos bizonyságtételt hallottam erről, azok azt mondják, hogy félelmetesen, valóságosan jelennek meg a vizualizált személyek. És egyáltalán nem hasonlítanak ahhoz, amit ők elképzeltek. Önálló életre kelnek, és parancsolni kezdenek. Tehát ez még maga ennek az egész módszernek a nagy apostola, Napóleon Hill is azt mondja, vagy azt írja, hogy egy darabig abba akarta hagyni ezt a gyakorlatot, mert annyira félelmetesek voltak ezek a megidézett tanácsadói. Eredetileg, ahogy mondtam, tulajdonképpen ezeknek a pszichotechnikáknak, gyakorlatoknak a célja az volt, hogy a természet feletti világgal teremtsünk kapcsolatokat. Ugye José Silva, az agykontrollnak az elindítója, még a magasabb intelligenciával való kapcsolatokról beszélt. Azonban a hipnózis technikáknak a mai apostolai, azok a kapcsolatfelvételt már el sem ismerik. Ugye ilyenek az iskolai relaxációnak az ötlet gazdája, vagy a magyarországi agykontrollnak a főmestere, akik azt mondják, hogy ilyen kapcsolatfelvétel ez egyszerűen nem létezik. Ők az ember teremtő tudatáról, a gondolat, a tudat hatalmáról, korlátlan képzeletünknek az erejéről és a teremtményeiről beszélnek. Így például azt tanítják, hogy az agykontrollnak a tanácsadói, azok csak képzeletbeli tolmácsok az elménknek a tudatos és tudatalatti része között. Ilyen formán tulajdonképpen én azt mondom, hogy ezek a mai apostolaink tudatlanságból az evilág istenének a médiumaivá válnak, akiről mi tudjuk azt, hogy szereti magát a világosság angyalaként feltüntetni. Végignézzük a mai hipnózis irodalmat, vagy úgy is mondhatom, hogy relaxációs módszereknek az irodalmát, akkor azt fogjuk látni, hogy alapvetően kétféle felfogás létezik. Létezik a spirituális felfogás, amely démonok, szellemek hatását feltételezi ezek mögött, a dolgok mögött, és azt mondja, hogy az ember a módosult tudatállapotba kapcsolatba kerül a szellemvilággal, és részben az ellenőrzésük alá kerül. Ugyanakkor a pszichológiai nézetnek a képviselői ezeket a hatásokat és tapasztalatokat a tudattalan vagy tudatalattinak a számlájára írja. Ugye a tudattalan, ez egy pszichológiai fogalom, azt mondják, hogy az ember személyiségének a leszakadt része, vagy felettesén, vagy belső tanácsadó. És itt alapvetően arról van szó, hogy a pszichológiai felfogásnak a hívei nem látják, és nem érzékelik a különbséget, a határt az embernek a tudatalattia és a démonvilág között. Nem is ismerik el, hogy létezik objektív démonvilág. Összemossák a kettőt, a tudatalattit és a démonvilágot, és ezzel az összemosással becsapják önmagukat is és a híveiket is. És ezt mondják ma tudományosnak. Én azt gondolom, hogy csupán arról van szó, hogy itt már a természet feletti határán túl vagyunk, és ami természet feletti, az nyilván a természettudomány módszereivel nem bizonyítható. És akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy az nem természet feletti. Tehát végül is a pszichológiai nézetnek a lényege, hogy nincsenek természetfeletti lények és erők, hanem a kellemes és kellemetlen misztikus tapasztalatok forrása az a mi belsőnkben van, és ezt mondják tudományosnak. Hát én ugye orvos vagyok, a tudományos az, ami kétségtelenül bizonyítható. Ez egy feltételezés, ez nem egy bizonyítás. És ráadásul, hogyha megnézzük, hogy a keleti vallásoknak mi az alapgondolata, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen ugyanez az alapgondolata, mert az összes keleti vallás azt tanítja, hogy minden az embernek a legbensőbb lényében rejlik. Tehát tulajdonképpen a relaxációs metodikák ilyen lefejezett vallási koncepció. Az Istenünknek a megnevezése nélküli vallási koncepció, ami a gyermekeinket veszélybe sodorja. Hogy fogékonyá válhatnak a démonvilágnak a hatásaira, a tanácsaira, az irányítására és az idegrendszert károsító befolyásukra. Mert teljesen mindegy, hogy e világnak az Istenét ki hogyan nevezi. Ugye a Biblia sátánnak nevezi, de mondhatjuk felettesének, tudattalannak, vagy akárminek nevezhetjük. A következő, amiről szeretnék beszélni, hogy mit is tanít a Biblia nekünk a láthatatlan világgal való kapcsolatokról, és bárhonnan is indulok az alternatív módszereknek a vizsgálatával, most már évtizedek óta újból és újból az Úr Jézusnak a jó pásztor példázatához jutottam el, és térek vissza a kérdésnek a megválaszolásakor, hiszen ebben az Úr Jézus a látható és a láthatatlan világ közötti kapcsolatokról beszél. Most egy kicsit az idővel való gazdálkodás okából is nem olvasom fel ezt a hosszú példázatot. Gondolom, hogy mindannyian jól ismerjük, és a János Evangélium a 10. részében bárki elolvashatja, hanem csak azokat a részeket szeretném kiemelni és hangsúlyozni, amik ezekre a mi feltett kérdéseinkre válaszolnak. Ugye a jó pásztor példázatból kiderül a számunkra, hogy az Isten valóban keresi az embert, és a és Jézus Krisztusban közeledik hozzánk, közeledik az emberhez, és ma ez kizárólag és mindig azt jelenti, mindig az írott igének az olvasását, vagy az igének a hallgatását jelenti. És az is kiderül a példázatból, hogy Jézus Krisztus az emberhez mindig az ajtón át érkezik, sőt, megvárja azt, hogy az ajtóőr ajtót nyisson neki. Jézus Krisztus senki életében nem költözik be, aki nem akarja, hogy ő beköltözzön. Ugye azt kéne ehhez értenünk, hogy ezt értsük, hogy mik is ezek a képek. Ugye? A Biblia a lelkünket szívnek nevezi, aminek az ajtó őre és az ajtaja az értelmünk és az akaratunk. És az is kiderül ebből a példázatból is, hogy Istennek nem a csend az anyanyelve, ahogy azt a keresztény meditációnak a hívei tanítják. Az Istennek nem a csend az anyanyelve, hanem az Isten éppenséggel, értelmes szavakkal, igéje által szólít meg minket. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy a hit hallásból van, tehát ő az értelmünkre hat, meggyőz minket, és így aktivizálja az akaratunkat. Ahogy az ma már többször is elhangzott, és a Biblia is több szinten hangsúlyozza, hogy az Istenhez csak egy bejárat van, a Jézus Krisztusba vetett hit az ajtó. Ő maga is ezt mondja, Jézus mondja ezt, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok a juhoknak az ajtaja. De Jézus Krisztus nem úgy ajtó, ahogy azt a légzési ima kínálja, ugye? Hogy a világmindenség mindenható urát, a királyoknak a királyát és az uraknak az urát, az ő nevét egyszerűen egy mantrával alacsonyítani. Gondolom, hogy érzékelik a testvérek, hogy ez bizony kimeríti az Isten káromlásnak a fogalmát. Aki viszont az ajtón Jézus Krisztuson rendeltetésszerűen lép át, vagyis az ő nevében hittel hivatkozik az Úr Jézus helyettes áldozatára, arról azt olvashatjuk ebben a példázatban, hogy az megtartatik. Megtartatik, vagyis valóban az Istenhez fog visszatalálni bűnbocsánatot és örök életet nyer. A bukott ember, a Bibliát nem ismerő, nem forgató ember nem tudja, hogy nem jelenhet meg a Szent Isten előtt, mert a bűntorlasz elválasztja az Istentől. Viszont ebben a példázatban az Úr Jézus azt mondja, hogy az az ember, aki az ő megváltását elfogadta, akinek személyes megváltójává lett Jézus Krisztus, az bejár és kijár az Istennek a színe előtt, és ezt a természetfeletti világgal való rendszeres kapcsolattartást nevezzük mi imádságnak, amire rávilágítottam, hogy mennyire nem ugyanaz és nem helyettesíthető a meditációval. Ugyancsak a jópásztor példázatból világos az is a számunkra, hogy a gonosz is keresi az embert. Az Úr Jézus egyszerűen tolvajnak nevez, és azt mondja, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És ebből a példázatból azt is tudhatjuk, hogy mi az a legfontosabb jellemzője a gonosznak, amiről fel lehet ismerni, hogy ő a gonosz. Hát nem egy ilyen kis ördög figura képében jelenik meg, mint amit ide felrajzoltam, és nem is szereti a jó jelmezeket, nagyon jó kínálatokkal jelentkezik. Az Úr Jézus azt mondja, hogy az egyetlen, amiről igazán fel lehet őt ismerni, hogy megkerüli az ajtót. Megkerüli az ajtót. Megkerüli Jézus Krisztust is, és az embernek az akaratát is. És tudnunk kell azt, a Biblia azt tanítja, hogy a sátán bizony a befolyása alá akarja vonni az embert. Célja az, hogy lelkileg és testileg kifosszon, és Istentől, vagyis az üdvösségtől elszakítson minket, hiszen tudjuk, hogy emberölő volt kezdettől fogva. És ezek a relaxációs módszerek, amiket részleteztem, jó utat kínálnak a tolvajnak ez a beköltözéshez, mert az embernek a lelke hozzáférhető az értelmének és akaratának a megkerülésével is. Hát a gonosznak etikai problémái nincsenek, a legkönnyebb utat választja, kikapcsoltatja az embernek az értelmét és az akaratát. És ezért mondom én, hogy a lazítás, a relaxáció, a módosult tudati állapotba vitel az ajtónyitást jelenthet a démon világra. A veszélynek a fő tényezője az ember értelmének és az akaratának a kikapcsolása, mert ezáltal bármiféle befolyásnak a kiszolgáltatottjává válik. Tehát maga a kapu nyitása veszélyes. Mert hogyha lemondok a tudatom feletti ellenőrzésről, akkor, ahogy mondtam, a passzivitás következtében az agyhoz, az agyamhoz könnyebben hozzáférő idegen szellemeket semmi sem fogja gátolni abban, hogy használják az agyamat. Tehát félreértés ne essen, én nem azt gondolom, hogy egy relaxációs gyakorlatot vezető tanítónéni volna rossz indulattal, szó nincs róla, csak ő sincsen tudatában, sem hatásköre nincsen az agyi mechanizmusokról és a démonoknak a létezéséről és akaratáról. Tehát itt ez a veszélyes, maga a kapu nyitása veszélyes. Az embernek a lelkiismerete, az értelme és akarata, úgy mondhatjuk, hogy olyan a lelki életében, amilyen a testi életünkben az immunrendszerünk. Tehát ez a lelki immunrendszerünk, hogyha ezeket engedjük kikapcsolni, akkor lelki immunhiányos állapotba kerülünk, miközben tudjuk, hogy a passzivitásnak, a módosult tudatállapotnak az eredménye az, hogy az agy különösen is fogékony idegen szellemi hatásokra, és ezekről a szellemi hatásokról nem lehet kétségünk az Isten igéje alapján, hogy azok bizonnyal ellenségesek. Tehát én ideírtam egy, mondjuk úgy, képletet. A lazítási technikák egyenlő a lelki immunrendszer kikapcsolása plusz fokozott fertőzési veszély. Egy hasonlattal azt mondhatom, hogy olyan ez, mintha egy ma a szervátültetéseknek a korát is éljük, mintha egy szervátültetésen frissen átesett és az immunrendszert bénító szereket szedő beteget, hogy egy steril szoba és gyógyszeres védelem helyett fertőző osztályra fektetnénk be. Tessenek belegondolni. Egy szervátültetésen átesett beteg az évtizedekig immunbénító gyógyszereket szed, és nagyon kell vigyáznia a fertőzésekre, és az első hetekben egy olyan steril szobában tartják, ahova a személyzet is csak egy műanyag kézen nyúlik be. Tehát a lelki értelemben ez olyan, mintha a fertőző osztályba fektetnénk be egy lelki immunrendszert bénított embert. A csak lazítási módszereknél, mint a passzív meditáció, az orvosi autogén tréning, vagy a relaxációs módszerek, vagy az a jóga, amit nyugaton tanítanak, ugye? Mint ahogy mondtam, nekem sok betegem mondta, hogy hát a jóga az csak egy légzési gyakorlat. Keleten mindenki tudja, hogy a jóga a hinduizmusnak a megváltó módszere. A kapcsolatfelvétel valóban nem cél, csak nagyon lehetséges melléktermék. Az ember úgy nyit ajtót az ellenséges szellemvilágnak, hogy még csak nem is tudja, hogy mit csinál. A jópásztor példázat szavait használva, az idegen hangját követve, az ajtó Jézus Krisztus megkerülésével a karámon kívülre merészkedik, ahol a farkasnak a vadász területe van, tehát nincs semmi csoda abba, hogy farkassal fog találkozni. Minden aktív meditációt használó módszernél, tehát a vizualizációs gyakorlatok, a fantáziautazások, az úgynevezett keresztény meditációk, az agykontroll vagy a reiki kapcsán a cél, bár ugye a tudomány nevében ezt tagadják, a kapcsolatfelvétel. A karámon kívülre merészkedők kapcsolatot keresnek. Hát természetesen ők jó szellemekkel akarnak kapcsolatba kerülni, vagy ahogy tanítják, a felettes énjükkel, vagy a belső tanácsadóikkal. Ez a találkozás is sikerülhet is, de csak juhoknak öltözött farkasokkal. Az okkult pszichotechnikának vannak veszélyei. Ugye, ahogy mondtam, a relaxáció számos szakembere szerint a relaxáció a hipnózis kiváltásának egy speciális technikája. Ugye ezek, hogy relaxáció, meditáció, vizualizáció, fantáziautazások és az igazi hipnózis tulajdonképpen egy azon fának az ágai, közöttük nem minőségi különbség van, hanem csak mennyiségi különbség, keresztény terminológiával azt mondhatjuk, hogy ezek mind okkult gyakorlatok, amik kapunyitást jelenthetnek a démoni világ felé. Ugye nagyon érdekes az, hogy számos relaxációs szakértő és hipnózis szakértő, ugye a spirituális felfogásnak a hívei, azok tulajdonképpen a biblikus nézetet erősítik meg. És ezek a szakértők, ezek azt is mondják, hogy a módosult tudat állapotba vitel, az bizony veszélyekkel is járhat. A relaxációs gyakorlatnak lehetnek szövődményei. Egy-egy ilyen gyakorlat után kábultság, érzékelési, gondolkodási zavarok, fejfájás léphetnek fel, vagy depresszió, pánikreakciók. Azok, akik gyakorolnak ilyen vizualizációt, a megidézett lények többnyire kiderül, hogy agresszívek, vagy az idő elteltével egyre agresszívebb lesz, feltétlen engedelmességet követelnek, és hogyha valaki nem akar, vagy nem engedelmeskedik, akkor károkozással fenyegetnek. Horrorisztikus és testen kívüli élményekre is szert tehetnek az ilyen relaxációs módszereknek a gyakorlói. A hipnózis szakértők, akikre hivatkozok, ezek azt mondják, hogy a veszélyeknek a kockázata nagyobb, hogyha nem szakemberek irányítják ezeket a gyakorlatokat. Miközben a Magyarországon a diák relaxációt elindítók a rossz következményének még az eshetőségét sem vetik fel. Ugye, márpedig azt gondolom, hogy a diák relaxnak a 2x30 órás gyors talpalóin felkészített pedagógusok mégsem lehetnek igazán szakemberek. És ahogy én ezt végig gondoltam, akkor került a kezembe a 2013 márciusi száma a Képmásnak, amiben meglepődve tapasztaltam azt, hogy a diák relaxnak az ötletgazdája erről a kérdésről még én nálam is radikálisabban gondolkozik. Ugye itt elmondja azt, hogy 2+3 év főiskolai képzés szükséges ahhoz, hogy valaki okleveles pszichológus legyen, és itt szó szerint idézem, itt azt mondja, hogy ezek után az okleveles pszichológusnak még nincsen semmiféle jogosítványa, hogy bele nyúljon az emberi lélekbe. Plusz 4 év további munka és képesítés kell ahhoz, hogy szakpszichológus legyen, de még itt sincsen jogosítványa az emberi lélekbe belenyúlni, hanem további 3 év után lesz majd pszichoterapeuta. És utána azt mondja a professzor asszony, hogy aki csak gyors talpalón elvégez egy-egy tanfolyamot, az hályog kovácsként rombolja a lelkeket. Vagy a gyermekeket módosult tudatállapotba vivő pedagógus az talán nem nyúl bele az emberi lélekbe? Hogy mondtam én ezt az egészet, a testi éjszhez hasonlítom, tehát létezik lelki éjsz is, és ugyanúgy sokáig tünet és panaszmentesen viselheti ezt valaki, mint ahogy a testi éjsz is sokszor csak évek múltán okoz panaszokat. A lelki éjsznek az első és gyakori tünete, hogy az emberek süketté és vakká válnak az Isten szavára, az igaz hitnek a dolgaira. Ugye mindannyian ismerünk olyanokat, akiket szeretnénk az evangéliumnak a közelébe hozni, próbálunk nekik bizonyságot tenni, elhívni őket, könyveket vásárolni, és egyszerűen nem érdekli őket, vagy ha mégis meghallgatják, elolvassák, akkor tapasztaljuk, hogy nem értik. Amikor valaki ilyen módszereket kipróbál, például én ismerek konkrétan olyan szemét, aki elment Noszvajra az elengedés házába egy lelki gyakorlatra, és utána az, akit én jól ismertem, akivel teljesen egy húron pendültünk, akit én egy megtért, újjászületett embernek ismertem, akkor egyszer csak elveszítette az igei világosságát, kezdte nem érteni az igét, kezdte nem érdekelni az ige. Tehát ez megtért emberekkel is előfordulhat. De a lelki écnek a tünetei az mindenféle elmegyógyászati tüneteket is utánozhatnak, vagy ön és közveszélyes zavarok jelentkezhetnek, sőt akutan fellépő, esetleg kórházi kezelést igénylő okkult eredetű elmebajokat is ismerünk. Szerintem és a velem hasonlóan gondolkozók szerint az ilyen ember agyához hozzáférnek démonok, és ki is használják ezt. És itt világos az lesz, egészen világos a számunkra, hogy nekünk nem test és vér ellen van harcunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának az urai és a gonoszságok lelkei ellen. De ez azt is jelenti, hogy mi ebben a harcban nem vagyunk egyedül, hanem ez nem csak a mi harcunk, hanem a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak is a harca, és ő a kulcsa annak, hogyha ebben győzelmet ad nekünk. Végezetül és nagyon röviden azt szeretném elmondani még, hogy mi is a teendőnk. Tehát az első és fontos teendőnk az, hogy mi magunk ezekhez az ismeretekhez szabjuk a gyakorlatunkat. Ha korábban ilyesmibe keveredtünk, azt bánjuk meg, és imádságban valljuk meg bűnként Istennek. És ezek után álljunk be a felvilágosítás szolgálatában, és ma Magyarországon ebben a helyzetben azt hiszem, hogy szülőkön, nagyszülőkön és pedagógusokon nagy felelősség van. De mit is jelent ez a felvilágosító szolgálat? Vannak-e nekünk érveink a relaxáció ellen? És egyáltalán feladatunk-e a relaxáció ellen folytatni a harcot, vagy meddig feladatunk a relaxáció ellen folytatni a harcot? Mi is a mi küldetésünk, és mi is a mi feladatunk? Azt, amiket én itt elmondtam ebbe a tanulmányban, azt gondolom, hogy azoknak a számára, akik a Biblián tájékozódnak, akiknek a számára az Isten szavának tekintélye van, és akik az Isten szavának hitelt adnak, az azok számára én fontos érveket sorakoztattam fel. De a becsapottak számára, sőt a gonosz által manipuláltak számára nincsenek érveink, és ezt is világosan látnunk kell, hogy nincsenek érveink a számukra. Miközben a Bibliából tudjuk azt, hogy az Úr Jézus visszajövetelét megközelítő időben a gonosz el fogja hitetni az egész földkerekséget. Ezt világosan tanítja a Biblia. Másrészt azt is tudjuk, hogy a relaxációt gyakorlók jó tapasztalatokkal és jó élményekkel is rendelkeznek, és amíg így mondom, amíg jó médiumok, addig a gonosz nem is kezdi behajtani az adósságaikat, és ahogy láttuk, az első következmény az, hogy süketek és vakok lesznek az igaz hitnek a dolgaira. És ahogy mindezt így végig gondoltam, elém jött az apostolok cselekedetéből egy történet. Az apostolok cselekedete 4. részének a 23. versétől van. Ez az első gyülekezetnek egy csodálatos, fantasztikus imádsága, amiből kiderül az ő egész hozzáállásuk a világnak a dolgaihoz, és az derül ki, hogy ők úgy látják, ez egy nagy keresztény üldözés közepette van, ők úgy látják, hogy minden, ami a világban történik, az olyan, amit a mi Urunk keze és tanácsa eleve elvégzett, hogy megtörténjék. Tehát semmi nem történik a mi világunkban úgy, amit ne az Isten akarata, vagy az Isten hozzájárulása nélkül történik, és ez nem csak az első keresztényeknek az idejében volt így igaz, hanem így igaz ma is a 21. században a világ démonizálódása sem jelent kivételt. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy ennek gátat vessünk, hiszen képtelenek is vagyunk rá. Még csak az sem a dolgunk, hogy fékezzük, vagy azért imádkozzuk, hogy az Isten fékezze meg ezt, hiszen elvégezte, elmondta, hogy a gonosz el fogja hitetni az egész emberiséget. A küldetésünk viszont ugyanaz, ami kezdettől is volt, hogy az evangéliumnak való ellenállás, a démonizálódás közepette is ellenére bátran hirdessük az Isten igéjét, az evangéliumot. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a hitetés egyes tételei ellen kell harcba szállnunk. Nem a relaxációnak a híveit kell meggyőznünk arról, hogy nem úgy teszik a dolgukat, ahogy helyes lenne, hanem az evangéliumot kell hirdetnünk. De az illetékesek felé mondanunk kell a hitünkből, meggyőződésünkből jövő véleményünket. Tehát mondjunk nemet a relaxációra a gyermekeinknek az érdekében. És itt hivatkozhatunk a relaxáció és hipnózis egyéb szakembereire, akik mostanában Magyarországon nem kaptak szót, de akik szerint ezeknek a módszereknek bizony vannak veszélyei. És hivatkozhatunk a hipnózis törvényre is, ami Magyarországon is érvényben van, és tiltja mind a csoportos, mind a laikus hipnózist. Azt gondolom, hogy az autogén tréning egy módosult tudatállapotban vitel, az bizony több, mint egy vénás injekció. És én, mint orvos, senkinek nem adhatok be egy vénás injekciót az ő hozzájárulása, vagy ha eszméletlen állapotban van, a kísérő hozzájárulása, vagy egy gyermek esetén szintén a kísérő vagy a szülő hozzájárulása nélkül. És tudjuk, hogy egy vénás injekciónál komolyabb beavatkozás, mondjuk egy gyomortükrözést vagy egy béltükrözést senkinek nem végeznek el, ha írásban hozzá nem járul. Akkor hogy lehet az, hogy a gyerekeinket egy gyors talpalon végzett pedagógus, akárki, módosult tudatállapotba vigye a szülőknek a hozzájárulása nélkül. Tehát érvelhetünk azzal, hogy bizony nincsen kellő számú alkalmas szakember. De én azt gondolom, hogy ezen túl nem dolgunk egy szélmalomharcnak a folytatása. A Krisztus követőknél én tapasztalok egy ilyen reflexes felvilágosítási vágyat. Ugye? Eldolgozgatunk, elülünk egy hitetlen kollega mellett évtizedekig, vagy ott élünk egy hitetlen szomszéd mellett évtizedekig, és nincsen semmiféle indítatásunk arra, hogy bizonyságot tegyünk neki a hitünkről. De ha meghalljuk, hogy az illető akupunktúrájára jár, vagy talpmasszást gyakoroltat, vagy homeopátiás gyógyszert szed, akkor mindjárt ránk jön egy ilyen reflexes felvilágosítási vágy, hogy lebeszéljük ezektől az okkult módszerekről, pedig mi tudjuk, hogy élő hit nélkül a körülöttünk élők, azok a kárhozatban vannak. Ezt tanítja a Biblia, és ott is maradnak, ha meg nem térnek Jézus Krisztushoz, akár lebeszéljük őket egy okkult módszerről, akár nem beszéljük le. Tehát a Jézus Krisztusban való megváltásnak az örömüzenetet kell nekünk mondanunk, és nem mást. És köszönöm a figyelmet, és akit esetleg a téma még mélyebben érdekel, azoknak hagy ajánljak egy-két tanulmányt.
Köszönjük szépen, és csendesedjünk el azért szívünkben, az úri imádságot mondjuk el, mindannyian tényleg imádságként az Úr előtt elcsendesedve szívünkben. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönjük szépen az itt lételt, áldja meg az Úr az éjszakánkat, Isten velünk, viszontlátása, áldás, békesség.